Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Szlovákia. Most így hirtelen beékelődik az adóvilág rovatba, ugye? Hiszen egyébként Afrikában kalandoztunk.
Abszolút.
De Szlovákia adó szempontból egy időben, ugye valamikor 2009-ben, vagy mikor döntöttek, hogy minden egy kulcsos lesz, és akkor az úgy nagyon felforgatta.
2004 körül.
Négy? Tehát, akkor rosszul emlékszem. Négy,
igen, a 3x19 volt az ő sikerszámuk, és hát most ugye választás volt. Azóta ők már erről az úton letértek, és a kérdés, hogy visszatérnek-e. Tehát röviden én végigmennék a szokásoson, és akkor utána jobban megértjük a választásnak a gazdasági hatását, mert egy nagyon komoly választási döntés született, tehát a Smer kormány az megbukott, és helyette egy Olano néven, az Olano néven futó párt gyakorlatilag Igor Matovics vezetésével megnyerte a választást, amelyik egy antikorrupciós jobbközép párt. És ennél komoly adótervék is vannak, hát majd megnézzük, hogy mi jöhet ki belőle. De röviden végfut a Szlovákia történelmén, azért mellettünk van, de én ahányszor ránézek, mindig rájövök, hogy mennyire keveset tudunk róluk. A lényeg az, hogy 93-ban jött létre Szlovákia, Csehszlovákia felbombásával, tehát az önkéntesen váltak szét, és hát onnantól kezdve egy rapid fejlődésen ment keresztül ez az ország. 2004-ben lettek EU tagok és NATO tagok, és 2009-ben bevezették az eurót. Most a választási ciklusaik azok viszonylag egyszerűek, mert 92-től nagyjából azt lehet mondani, hogy 98-ig a Mecsiár korszak volt, aztán 98-tól van 2006-ig a Zurinda féle kormány, amelyik pont az általad is említett sikeres adóváltozást, és egyébként az EU belépést, és egyébként az euró bevezetést is előkészítette. Majd aztán Zurinda sajnos megbukik, és helyette jön hát egy kisebb szünettel közel 10 év Fico kormányzás, amelyik egyébként 2018-ban már véget ért. Nem tudom, a hallgatók mennyire emlékeznek, a Jan Kuciak féle újságíró, oknyomozó újságíró gyilkosság miatt Robert Ficónak le kellett mondania. A történet röviden annyi, de ezt majd a Botond jobban levezeti, hogy egy oknyomozó újságíró gazdasági ügyeket próbált, korrupciós ügyeket föltárni, amelyik hát egy Marian Kocsner nevű nagyvállalkozóhoz kötődnek, és ezt az újságírót a fiatal párjával együtt, ez egy fiatal pár volt, lelőtték. Na most ez 2018-ban történt, egyébként gyanúsan nagyjából egybeesik a máltai gyilkossággal is, de hát az oknyomozó újságírásban ez a fajta veszélyeztetettség fennáll, de ne Európában. Tehát az Európában egy nagyon szokatlan dolog volt, és Szlovákiában is óriási megmozdulásokhoz vezetett. Azt lehet tudni, hogy azok a tüntetések, amelyek 2018-ban ennek az ügynek a kapcsán voltak, azok a gyakorlatilag nagyobbak voltak, mint a rendszerváltás körüli tüntetések. Tehát mindenképpen egy olyan párt jött, amelyik ezt az antikorrupciós kampányt vitte végig, és hát nyilván ebbe az irányba is fog lépni. Ez ügyben egyébként per is folyik, tehát azt tudni kell, hogy Marian Kocsner bíróság előtt áll, de nem mondom, hogy van hasonlóság az nálunk futó hasonló, tehát a fenyőgyilkosságos perre, mert az még egy 20 éves, ez még egy 2 éves. Elég sok a szkeptikus vélemény, hogy ki fogják-e tudni nyomozni, hogy ki volt a valódi megbízó, de egy biztos, hogy Kocsner úr az a vádlottak padján ül, és az ügy mindenképpen a közéletet nagyon-nagyon erősen befolyásolja. Majd fogjuk is látni egyébként, hogy az Olano, ez a győztes párt, amely nyilván koalícióra fog szorulni, milyen irányban próbálja ezeket a fél illegális, vagy illegális, vagy nem tisztázott vagyonokat adóztatni. De miért belemegyünk, hogy mi a Szlovákia mozgástere? Földrajzilag ismerjük, tudjuk azt, hogy egy gyönyörű ország, nagyon hegyvidékes, tehát 29-2500 méternél nagyobb hegycsúcsa van. Az országnak egy jelentős hányada gyakorlatilag hegység. Ilyen szempontból ez egy szerencsés adottság. A sík területe a mi kisalföldünkhöz, illetve Kassa környékén egy kelet-szlovákiai területen van. Ásványi kincsekben viszonylag gazdag, van barna szene, ez leginkább energia termése használják, ameddig lehet. Van emellett gyakorlatilag vasércük, ennek a kitermését aztán már leállítottak, inkább importálnak véletlenül Ukrajnából, és van aranyuk, rézük, ezek a régi felvidéki bányavidékek tökéletesen működnek. Most a gazdaságukban ők az autóiparra tettek föl mindent, és világ első Szlovákia az egyfőre jutó autógyártásban. Ez azért lehetséges, mert ugye ők kb. 5,5 millióan vannak, és több mint 1 millió autót gyártanak évente Szlovákiában. Azért ez egy elég komoly arányszám. Hogy ez hogyan fogja, tehát az autóipari trendváltozások hogyan fogják a szlovák gazdaságot érinteni, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy a Zurinda féle adórendszer a 3x19, tehát a 3x19 az úgy három, hogy az ÁFA 19% volt, a személyi jövedelemadó is 19% volt, és a társasági adó is 19% volt, és igazából nem volt osztalékadójuk. Tehát ez, amikor ez megjelent, akkor a 2000-es évek második felében magyar vállalkozóknak egy elég jelentős száma jelent meg Szlovákiában, és próbált ebből az adórendszerből profitálni, ami mára egyébként a Smer kormányzás alatt elfogyott. Tehát azt lehet mondani, hogy a mostani szlovák adórendszer az már csak a Hanvaiban emlékeztet erre az időre. Egyébként az Zurinda kormány volt, aki egy kulcsos volt Esziában. Tehát az egy nagyon-nagyon progresszív lépés volt. Az ő ötletgazdájuk, ez a Richard Sulik, aki még ma is egyébként a közéletben benn van, volt, aki ezt nagyjából papírra vetette akkor fiatalon, és most egyébként úgy néz ki, hogy az egyik koalíciós, potenciális koalíciós párt oldaláról szintén ez a gondolkodás újból visszajött. De visszatérve, a mostani adórendszerük az egyszerű, az áfájuk az már 20%, ami még mindig egyébként egy kedvező mérték. A társaságadójuk 21%, ami a milyenhez képest szerintem egyértelmű versenyhátrány. Bevezettek egy 7%-os forrásadót, ami korábban nem volt. Helyi adójuk viszont nincsen, ez egy előny. És a személyi jövedelemadójuk is a 19-ről gyakorlatilag azt lehet mondani, a 36 000 euró fölött 25%-ra megy, és hát ez szintén nem túl kedvező. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Szlovákia egyébként szintjén nézve OECD statisztikában alattunk van, de a kulcs adókategóriákban szerintem a magyar adórendszer lényegesen kedvezőbb. Na most a változás a választások kapcsán érzékelhető kellene, hogy legyen. Itt nagy a szkepticizmus, hogy az Hollandó mit fog tudni végigvinni. Ők mindenképpen azt javasolták a választási programba, hogy szeretnék csökkenteni az adókat. Tehát az egyértelműen látszik, hogy ők is felismerték, hogy ebben a dél-európai vagy közép-európai környezetben nekik is valahogy ezzel lépést kéne tartani, de jelenleg úgy néz ki, hogy itt azért konkrét összeget nem jelöltek meg. Akarnak egy progresszívabb ingatlanadót, tehát az ingatlanadózás úgy tűnik, hogy túl alacsony mértékű, azt nem volt idő megnézni, hogy miért tekintik ők ezt ennyire alacsonynak, de egy progresszívabb, tehát egy sokkal erősebb és valószínűleg egy sávosabb ingatlanadót akarnak bevezetni, illetve szeretnének a monopóliumok, oligopóliumokkal szemben, főleg energiaszolgáltatókkal szemben erősebben fellépni, szeretnének digitális adózást is, illetve bevezetni, illetve ami lényeges, hogy a nem tisztázott jövedelmekre szeretnének speciális adótételt kivetni. Na most, hogy ebből mi lesz, az nehéz megmondani. Én a kollégámmal a kinti, tehát a Pozsonyi irodával beszélgettem, erről próbáltam kapcsolatban infót szerezni, ők mit mit gondolnak a változások. Akik azt mondják, hogy jelenleg az a probléma, hogy a Smer kormányzás utáni szociális juttatásoknak egy jelentős része érvényben fog maradni. Itt a ingyenes vonatjegy van, 13. havi nyugdíj, gyakorlatban van olyan is, hogy ingyenes, ugye, ingyenes közétkeztetés az iskolákban, amik azért a költségvetést terhelik. Szlovákia nem áll rosszul eladósodottság szintjén, de hát a költségvetés hiányra nekik is figyelni kell. Tehát így úgy néz ki, hogy az Olandónak azért a mozgástere viszonylag kicsi lesz. Tehát egy viszont látszik, hogy a korrupció ellen nagyon komolyan fel fogják venni a harcot, és ezre érdemes odafigyelni, hogy milyen eszközökkel nyúlnak hozzá nyúlnak. Tehát ma azt lehet látni, hogy a szlovák választás egy olyan párt nyerte, amelyik abszolút korrupció ellenes. Nekik ez a gyilkosság, ez egy nagyon-nagyon friss téma, egyébként Európában is elképesztően nagy port vett fel, tehát a Jan Kuciak féle Oknyomozó újságíró ellen elkövetett egy gyilkosság, ez az európai szinten egy megdöbentő történet volt, és hát nagyon kíváncsi szerintem mindenki arra, hogy hogyan akarnak ezen végigmenni. Sokan azt mondják, hogy azt vélelmezik, hogy maga az ügy a maga probléma rendszerével nem biztos, hogy egy pozitív eredményre, vagy egy egyértelmű eredményre fog a megbízó oldaláról vezetni, de az biztos, hogy el fog indulni az a közgondolkodás, hogy ezeket a nem tisztázott vagyonokat valamilyen szinten adóztassák, büntessék, és a korrupciót szorítsák vissza. Most erre sokan mondják, hogy az Olano egy médiavállalkozó, tehát a Matovics úr az egy médiavállalat éléről váltott 10 évvel ezelőtt a politikára, tehát maga is egy vállalkozó, hogy ebben azért bőven van populizmus, de meglátjuk, én kívánom nekik, hogy versenyképes adórendszert tudjanak összerakni. Most szerintem elvesztették azt a fajta helyzeti előnyt, ami korábban volt. Tehát ma nem hiszem, hogy magyar vállalkozónak egyáltalán a gondolkodásába talán maximum áfa okokból jelenhetne meg Szlovákia, de egyébként nem. Szóval én ennyit gondoltam elmondani a Szlovákia.
Hát nagyon érdekes, az biztos, amit
Afrika szünetében így van.
Igen, tehát nyilván azért raktuk be ezt az adóvilágrovat ilyen special edition Szlovákiáról, mert így ez van. Most történik, utána majd visszatérünk, de az biztos, hogy mindezek tükrében politikai és adózási váltás, meg nyilván az euró és az autóipar tükrében is nagyon érdekes változások küszöbén van északi szomszédunk. Zoli, így nagyon van. Szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Szlovákiába mentünk most adóvilágrovatunkban, egy kicsit kitekintettünk a választások tükrében, az adóhatásait néztük meg, illetve most azt nézzük majd meg egy kis játék és a hírek után, hogy milyen kormány alakulhat a választási eredmény nyomán, és hogy mit változtat az ország külpolitikáján ez az egész.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, a téma pedig Szlovákia. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szlovákia választott, ugye döntött is erről egy kicsit később, de lépjünk vissza, hogy ilyen egyszerű volt ez a történet, hogy volt a Ján Kuciak oknyomozó újságíró elleni gyilkosság, és ez politikai földcsuszamlást indított el Szlovákiában?
Igen, tehát alapvetően egy nagyon dinamikus pártéletet képzeljünk el, ugye itt a visegrádi országokból a cseheknél és a szlovákoknál gyakorlatilag minden választáson van új párt, új arc, és ez most is így ment tovább. Nagyjából a szombati napot megelőzően 2 hétig a legutóbbi alkalommal elnökválasztást tartó pártnak, a PS-nek, Progresszív Szlovákiának volt úgy tűnt az egyik legnagyobb esélye, hogy szintén bejusson a parlamentbe egy listán indult partnerével együtt, és itt történt 2 hét alatt egy óriási fordulat, mert míg az elnökasszony pártja és Beblavi pártja nem érték el a 7%-os szükséges listás küszöböt, addig 25%-ot tornázta fel magát az alatt a 2 hét alatt a győztes párt, és ezzel gyakorlatilag egy olyan meglepetés született, amire valószínűleg még maga a győztes Matovics sem számított.
Mi történt? Tehát azért 25% két hét alatt az gombócból is sok.
Igen, tehát ez valóban egy nagy meglepetés. Egy nagyon ügyes kampányoló, egy nagyon ügyes személyiségről van szó. El kell tudnunk képzelni, hogy amint a francia Rivierán a szlovák korrupciós pénzekből vásárolt gazdag vállalkozó házát plakátozza ki éppen, hogy ez a szlovák állam vagyona, vagy a ciprusi postafiókoknál az egyik legnagyobb szlovákiai vállalkozásnak a offshore lovagságát közvetíti helyben. Ez egyébként konkrétan a kampány csend előtti órákban történt, tehát erre már nem is tudtak reagálni. Utána vádlottak, tehát egy nagyon-nagyon ügyes antikorrupciós kampányt vitt. Nem annyira a politikai program, mint önmagában ez az üzenet volt az, ahogy Babis Csehországban, úgy itt most az Olánót repítette ez magasba. A listáján egyébként ugye ez a típusú megközelítés is látszott, tehát például itt szerepelt a 90-es években felrobbantott fiatal fiú édesanyjától kezdve kelet-szlovákiai tanárnőn át mindenféle fajta ember, aki a helybeli dolgokon akart változtatni. Uh-huh. Tehát egy picit a Macron-féle recept köszön vissza, hogy politikailag abszolút ki nem próbált emberek, és picit ide tartozik ő is, hiszen 2010-ben szállt csak be a politikába, akiket összeszedett, akik a helyi szinten ismertek voltak, velük töltötte fel a listáját, és ezekre az emberekre bizony tényleg megértettek azok a szavazatok, ami
Botond, ennyire súlyos gond a korrupció Szlovákiában? Hogy erre pártot lehet építeni, ami a semmiből választásokat nyer?
Ugye a Ján Kuciák gyilkosság apropója maga a korrupciós rendszer feltárása volt, tehát egy oknyomozó újságírót gyilkoltak meg gyakorlatilag a munkavégzése miatt. És itt elindult utána ennek a számnak a felgöngyölítése, tehát kiderült, hogy az ügyészségtől a bíróságon át a legmagasabb szintekig, tehát Robert Ficóig és a belügyminiszteri Kalinákig, aki azóta ugye lemondott már korábban, vezettek azok a szálak, hogy milyen mélyen ágyazódott be a szervezett bűnözés a szlovákiai kormányzati körökben. És ennek volt ugye a haba tortán, hogy az olaszországi Nagygenta maffia volt, aki konkrétan a kelet-szlovákiai agrártámogatások kapcsán kormányzati körökkel együttműködve a vádak szerint pumpálja és pumpálta ki a pénzt. Tehát egy nagyon súlyos, nagyon korrupt kormányzat képe rajzolódott ki, és ennek volt a szimbolikus esete a Ján Kuciák ügy, akit Martina Kusznyirovával kedvesével együtt gyilkoltak meg. Ráadásul ugye Komáromhoz köthető magyar körökből érkezett a bérgyilkos. Úgyhogy emiatt került szemnyert plánba a teljes korrupciós történet, és emiatt is van az, hogy a mostani első beszélgetések már arról szólnak, hogy az Olano, aki bár megnyertett rólmagasan a választást, mégis legalább kettő vagy három koalíciós partnerre lenne szüksége ahhoz, hogy stabil kormányzatot tudjon alakítani. És itt már az alkotmányozó többség is elhangzott az elmúlt 24-48 órában, pontosan azért, hogy a bíróságokra vonatkozóan újabb törvényt tudjanak hozni, és egy picit szigorúbb korrupciós elvárásokat, vagy közbeavatkozási lehetőséget teremtsenek a korrupt bírákkal szemben. Uh-huh. Ugye itt SMS-ezések kerültek ki egészen durva módon, hogy bírónőkkel, ügyészekkel hogyan SMS-ezett az a Kocsner, aki most ugye a legutolsó közben már 19 évet kapott, és ez még messze nem az összes vádpont.
Egy alapvetően belpolitikai problémára szerveződött pártnak a külpolitikájáról mit lehet tudni? Ez ugye cseppet sem mellékes, hiszen északi szomszédunkról van szó, ráadásul jelentős magyar kisebbség él Szlovákiában. És a magyar-szlovák viszony ráadásul volt ilyen is, meg volt olyan is.
Volt az már mindenféle, alapvetően egyébként jó irányba változott az elmúlt időszakban, részben köszönhetően a magyar miniszterelnök és Fico összekapcsolásaiból is, illetve a menekültügyben való egy platform elfoglalása miatt is. Matovicsnak nincs nagyon sok magyar típusú nyilatkozata, a választási beszédében az éjszakán megköszönte és beszélt arról, hogy buszinak magyarok, cigányok is élnek az országban, tehát tudomásul vette a kisebbségek helyzetét, a listáján pedig Rendel Lajos író fia szerepel, tehát van magyar a Matovics főlegistán, aki a parlamentbe került. Ugye a magyar pártok kiestek, Bugár Béla lemondott, Tehát ilyen szempontból most csak azokra lehet majd támaszkodni, akik szlovák pártok listáján.
Ez most baj? Egyébként visszakérdeznék erre, hogy magyar párt nem jutott be? Erre azért idáig nem nagyon volt példa.
Így van, eddig ilyen nem volt, ez baj, ez természetesen baj, ezt előrevetítette, mert az EP választáson sem sikerült, sem a HIT-nak, sem az MKP-nak kiküldeni képviselőt Brüsszelbe, és most láthatólag az, hogy ugye 2%-ot elvitt a HIT, 4%-ot összeszedett az Összefogás és az MKP, tehát egy fiatalodás elindult, de vagy későn, vagy pedig ugye annyira vonzók egyébként már a félig meddig asszimilálódott magyar szavazóknak, fiataloknak a progresszív szlovák pártok, hogy azok is alig, hanem jelentő szavazatmennyiséget elvittek. Tehát ez baj. Matovics kapcsán egyébként a élete egyik legelső politikai húzása volt, egy magyar ellenes a kettős állampolgárság vitáiban 2010-11-ben ő nem a magyar barát állásponton volt. Ezt egyébként mostanában nagyjából elfelejtették neki, néhány kisebb vitában vették elő. Külpolitikája nem nagyon látszik. Tehát egy nagy szombati vállalkozóról van szó, akinek ugye kiadó cége volt, például a nagyszombati régiónak a lapját ő vitte, nem is beszél külpolitikai ügyekről. Tehát pont én is kérdeztem a szlovák ismerősöket az eredményváron, hogy hát mit lehet erről tudni, mit mond az én ügyekről, nem is beszél róluk. Tehát ő tényleg egy karakán belpolitikus, aki élete első parlamenti sajtótájékoztatóját tangapapucsban tartotta, mert sietett, és nem ért rá átvenni rendes cipőt. Tehát, hogy egy nagyon karakteres, ellenfelei által Bohócnak, mások által egyéniségnek tartott politikusról van szó, aki egy személyi pártot visz, amiben még további nagyon önálló személyiségek ülnek. Tehát nehéz azt mondani, hogy ahogy Macronnak is ebből hogy lehet egy egységes politikai vonalat gyúrni saját maga számára, és minimum 2-3 koalíciós partnerrel pedig még nehezebb lesz.
Nem csak Macrontól ismeretlen, hanem egy másik szomszédos országba is, ugye Ukrajnába is egy komikust választottak meg vezetőnek.
Hát abszolút.
Tehát hogy ez egy, úgy tűnik, hogy egy ilyen tendencia, igen.
Vagy Csehországban ugye egy eljárás alatt álló antikorrupciós miniszterelnökünk, Romániában pedig már szinte minden verzió megtörténetet. Tehát abszolút az európai trendeket hozta ez a választás, csak meglepő volt ez a fordulat, hogy tényleg teljesen kiesett a progresszív Szlovákia a kormányzási lehetőségekből. Viszont nagyjából most Matovics előtt az a lehetőség áll, hogy a liberális SZSZ-szel, illetve alapvetően szociálisan konzervatív két másik kisebb pártocskával álljon össze. Tehát ez is egy nehéz koalíció lesz, hogy az előző koalíció is a szélső jobbkor a baloldalig terjedt, tehát nem ismeretlen műfaj ez. Szlovákiában Matovics azt jelentette ki egyértelműen, hogy sem a Kotleba féle szélső jobboldali párttal, sem pedig a korábban megbukott Smerrel, tehát a Fico egyféle Pellegrini féle párttal a kuciákért való felelősség miatt nem fog tárgyalni. Ugye ők a második és harmadik helyezettek. Tehát ilyen szempontból neki a kicsikből kell összerakni a saját kormányzati koalícióját, és amikor itt a választási műsorban már feltették a kérdéseket, ugye a Tiszta féle párt lehet neki a negyedik koalíciós partner, tehát a volt köztársasági elnök, aki alapvetően egy nagyon jó politikai reputációval távozott a köztársasági elnöki posztból. Mindenki azt mondja, hogy Matovics személyisége az, ami a legnagyobb kihívást fogja jelenteni. Tehát itt nem is egy betegrió, ugye Olaszországban is a Csinkösztel első vezetője, komikus volt, ahogy te mondod, most Ukrajnában is láttunk ilyet. Matovics viszont tényleg az ízig-vérig belpolitikus nagyszombati figura, aki nem is Pozsonyba tartja az eredményvárót, hanem Nagyszombaton. Tehát képzeljük el, hogy Magyarországon lenne egy párt, aki nem Budapesten tartja a választási eredményváró gyűlését, hanem mondjuk Debrecenben, vagy Szegeden, vagy Pécsen. Tehát, hogy azért ezt lehet ízlelgetni, hogy mennyire más, mennyivel dinamikusabb ez az egész szlovák demokrácia, és az a párt, aki az elnökasszonyt adja, aki bejutott az EP választáson, és aki az önkormányzati választásokon korábban szintén nagyon jó eredményt a parlamentben nem lesz ott. Tehát ilyen gyorsan is tud változni a választói preferencia, visszahoztak régi pártokat, de kereszténydemokraták egy pillanatra újra megjelentek a térképen. Úgyhogy tehát magyar szempontból szomorú, viszont talán fontos tanulságok levonására ad majd lehetőséget. Tehát a Bugár Béla távozik a Hidénéről, de Menyhárt Józsefnek is el kell dönteni, hogy az MKP
Bugár Béla a régi lépni. Motoros, és azért meglepő lesz, hogyha nélküle kell majd az ottani magyaroknak politizálni. De megjött a megfejtés Szabi hallgatótól, mert mondtad, hogy majd most mi lesz a következő. Néhány év, és jönnek a YouTuber és TikToker elnökök a világban, erre kell felkészülni.
A kérdés az az, tehát vannak ezek között azok, akik bár ezeket használják a csatornákat, mint rám, de ott vannak körülöttük azok a tanácsadók, akik viszik egyébként azt a hardcore politikát, amire szerintük szükség van. Uh-huh. Matovic körül ezeket nem látni. Tehát Matovic egy természetes youtuber már, és valahol itt megint lesz egy generációs különbség. Azok között, akik használják ezeket, de egyébként a hagyományos struktúrákban gondolkoznak, és alig, ha nem megérkezik majd az a generáció, aki tényleg egyszerűen benfülött youtuber, és nem is gondolkozik azon, hogy a kormányzás egyébként mi azt gondoljuk, hogy mást is igényelne, és lehet, hogy kiderül, hogy nem. Tehát ezen majd szerintem fogunk még itt tudni vitatkozni bőven, hogy amikor elindul ez a típusú kommunikációs kormányzás, akkor vajon hogyan reagál a rendszer? Tehát mit fognak csinálni a minisztériumot? Lesz a tisztogatás? De most azt ígérik, hogy a világra vonatkozó törvényeket akár alkotmányba emelik, és megváltoztatják, szigorítják, még mennyi minden történhet. Tehát itt most ilyen szempontból előfutárai lesznek a visegrádi négyek közül azoknak, akik kipróbálják ezt a nagyon-nagyon politikától, hagyományos politikától elrugaszkodó kormányzást.
Hát, meglátjuk, folytatása következik a sztorinak, minden esetre nagyon érdekes alapokról indul ez az egész szlovák helyzet. Köszönjük szépen, hogy belesettünk a kulisszák mögé, hála neked.
Hát jó gondolkozás mindenkinek, és igen, tényleg érdekes, hogy a visegrádi országot teljesen így felé szétfejlődnek politikai értelemben is a közös munkára.
Miközben elmélet. Ugye az unió meg éppen érdekes időszakát éri, és az ilyen regionális összefogásoknak, mint a visegrádi négyeknek felértékelődhet a szerepe, de a négy ország négy különböző irányba tart, nehéz lesz ezt összehozni, de ez már csak írói munkásságom részeként mondom, úgyhogy érdekes időket.
Pénzügyileg most ugye a pénzügyi keretet miatt ezek nagyjából egybevágnak, tehát ha nagyon megfogható, akkor azt hiszem, hogy lehet együttműködni, csak hogy ennél többen lenne szükség pont amiatt, hogy a soft részekben is együttműködhetnének, és hát ez lesz kérdéses, hogy hogyan megy ezzel a kormányzattal, de egyelőre úgy tűnik az első nyilatkozatokból, hogy az Orbán Matovics viszont nem indul feltétlenül az asszó.
Uh-huh. Jó, köszönjük szépen! Meglátjuk, mit hoz majd a holnap. Köszönjük még egyszer!
Szervusz,
szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel értékeltük a hétvégi szlovák választás eseményeit.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.